Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket itt a Pszichoforjú lélekerősítő podcastjének legfrissebb adásában, amiben ezúttal a megbocsátásról fogunk beszélgetni Herendi Katával együtt. Szia Kata, nagyon sok szeretettel köszöntelek.
Sziasztok!
Engem pedig Szabó Eszter Juditnak hívnak, és ahogy a korábbi adásokban most is a 20 önismereti kérdés és válasz című könyvet vettük alapul, akkor amikor meghatároztuk a beszélgetésnek, illetve ennek a podcast adásnak a témáját, ugye ebben a könyvben összesen 20 fejezetben dolgoztunk fel olyan szerintünk fontos témákat, mint például az önsorsrontás, a szégyen, a kudarc, vagy éppen a megbocsátás, és amiért fontosnak tartottuk, hogy most beszélgessünk erről a témáról, annak az az oka, hogy így a karácsony közelettével alapesetben is, de a jelenlegi járványhelyzetben talán még gyakrabban találkozhatunk azzal a jelenséggel, hogy a megbocsátás az egyfajta feladatként hárul ránk, vagy a felénk áramló információkból azt a következtetést szűrhetjük le, hogy ha valamikor, akkor most bocsássunk meg, mert hogy karácsony van, mert hogy olyan régen láttuk egymást, és most amúgy se tudjuk meglátogatni egymást, és így tovább. Szóval, hogy a megbocsátás az, amiben így megállapodtunk Katával, az nem lehet, és nem szabad, hogy egy feladattá váljon, viszont ez nagyon fontos feladatunk nekünk most, hogy megnézzük egy kicsit ennek a nagyon fontos témának a különböző szempontjait és aspektusait. Amikor előzetesen beszélgettünk Katával arról, hogy mik legyenek ezek a szempontok, akkor abban mind a ketten megállapodtunk, hogy a harag az, ahol tulajdonképpen el kell kezdeni, a harag témája az, ahol érdemes elkezdeni a megbocsátásról való diskurzust. És mert Kata írta ezt a fejezetet a könyvben, én rögtön neki is, neked is szegezném a kérdést, hogy mi az oka annak, hogy ennyire markáns része a megbocsátás témájának a harag. Miért kell először is a haragról beszélni, amikor a megbocsátásról beszélünk?
Én úgy gondolom, hogy ha a megbocsátásról beszélünk, akkor a harag az így úgymond az a startmező, amiről érdemes elindulni, mert hogy tulajdonképpen minden azzal kezdődik. A haraggal kapcsolatban szerintem nagyon sok emberben él egy ilyen tiltás, hogy ez egy rossz dolog, azt nem szabad, azt el kell engedni azonnal, mert hogy ez egy mérgező dolog, és így tovább, amiben ugye van némi igazság, főleg egy bizonyos ponton túl, viszont ahhoz, hogy a megbocsátással egyáltalán elkezdhessünk foglalkozni, egyáltalán elkezdhessünk rajta gondolkodni, egyszerűen elengedhetetlen, hogy a haraggal kezdjünk. Mert egy nagyon-nagyon fontos érzésről van szó. A megbocsátásban főleg úgy van neki funkciója, hogy jelzi azt, hogy egy sérelem ért minket. Tehát, hogy olyan, mint egy ilyen kis útjelzőkarom, mint egy kis jelzőtűz, hogy aha, itt történt valami, és hogy erre figyelni kell, és hogy azzal kell foglalkozni.
De nagyon sokszor az a baj, hogy a képesség nem része a működésünknek, hogy egyáltalán detektáljuk, felismerjük azt, hogy haragszunk. Mert a harag érzéséhez kapcsolódik egy ilyen bűntudatos érzés, hogy de hát, hogy szabad nekem haragudnom? Szabad haragudni?
Persze, hogy szabad. Az nem véletlenül az alapérzelmeink egyike, mert hogy tényleg ez most egy picit ismételem magam, hogy tényleg egy nagyon fontos jelző funkciója van. Ugye beszéltünk már itt az adásokban korábban a határokról, hogy például azt is jelzi a harag, hogyha a határaidat megsérti valaki, vagy valami. Olyankor neked az egy nagyon fontos visszajelzés azzal kapcsolatban, hogy aha, itt van az én határom, én erre haraggal reagálok. És ugye arra is nagyon sokszor kitértünk már a korábbi adásokban, hogy mennyire sokat számít az, hogy bizonyos dolgokról milyen tudást szerzünk a gyerekkorunk, a szocializációnk során. És talán a haraggal kapcsolatban van az a legmarkánsabban, hogy arra rakódik rá rögtön ez a tiltás, hogy ez egy csúnya dolog. Hogy azzal neked nem szabad foglalkozni, nem szabad észrevenni, rögtön meg kell bocsátani. Onnantól kezdve, hogyha elveszi a másik gyerek a vödrödet a homokozóba, hogy nem haragszunk, nem veszekszünk, nem balhézunk, hanem megbocsátunk.
Nekem például így az önismereti meg terápiás munkámnak egy nagyon fontos része, meg egy nagyon meghatározó felismerés volt, amikor megfogalmazódott bennem, hogy ez lehetséges, és amivel talán még inkább összeférhetetlen a haragérzése a fejünkben nagyon sokszor, az a szeretet. Hogy azt gondoljuk, hogy attól, hogy valakit szeretünk, akkor arra nem szabad haragudni. És hogy talán ez is még így fontos, hogy elhangozzon, hogy attól, hogy valakit szeretünk, még haragudhatunk rá is, pont, hogy a tiszta, nem tudom, játszmáktól mentes, csak hogy az előző adásra is utaljak, egy kicsit játszmáktól mentes kommunikációnak és kapcsolatoknak az egyik feltétele, hogy ki tudjuk fejezni valahogy, na ez nem mindegy, hogy hogyan a haragunkat.
Igen, igen. Nagyon fontos szerintem, amit mondasz, az, hogy egyáltalán mennyire engedjük meg magunknak a haragot, és hogy mennyire tényleg szerintem annyira elevenen és annyira markánsan él bennünk az, hogy pont arra szabad a legkevésbé haragudni, akit szeretünk. Vannak ezek a klasszikus felmentő mondatok, tudjátok, hogy hogy pont azt tud a legjobban megbántani, aki szeret, meg akit szeretsz. De hogy általában ezeknek a mondatoknak az a közös jellemzője, hogy azzal így le is van tudva az egész. Tehát, hogy ezt így elmondod magadnak, aha, igen, tök természetes, hogy ütjük, rúgjuk egymást, és hogy így állni kell az ütéseket, de hogy közben meg amúgy nem. Tehát, hogy teljesen normális és jogos ilyenkor haragudni, mert hogy megint ismételem magam, hogy alapérzelem, és hogy nem véletlenül van, hogy nagyon-nagyon fontos funkciója van.
Ha maradtunk egy kicsit ennél, amit mondtál, hogy egy ilyen jelzőbója a harag az életünkben, hogyan válhat egy ilyen iránytűvé? Mit kezdjünk azzal, amikor így eljutunk addig, hogy oké, akkor van létjogosultsága a haragunknak, akkor már képessé válunk arra, hogy megfigyeljük a haragunkat, és amikor elkezdjük figyelni, akkor mire érdemes figyelni, és mit érdemes kezdeni azokkal a felismerésekkel, vagy egyáltalán a haragunkkal? Hogyan, milyen szemmel érdemes nézni?
Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog ezzel kapcsolatban az, hogy egyáltalán azonosítsuk azt, hogyha haragszunk, mert hogy nem mindig olyan könnyű felismerni. Mert ugye az érzelmeinknek nincs olyan nagyon meghatározott egyértelmű mintázata, hogy egyértelműen tud, hogy ez most az, amit érzel, az most harag. És hogy érdemes annak mindig utána menni, hogyha keletkezik benned egy feszültség, akkor az vajon harag-e? És utána a következő lépés az azt feltérképezni, hogy miért haragszol tulajdonképpen, tehát hogy hova vezet téged ez a harag, és ennek így utána menni. És itt nem szoktuk ennyire az elején hangsúlyozni, de ez szerintem egy annyira nagy horderejű téma, hogy muszáj itt az elején elmondani, hogy ezt nem kell egyedül csinálni. Mert ez nagyon érdekes, egy kliensem mondta ezt nekem egyszer, ő is így harag megbocsátás témában dolgozott magában, és meg hát ugye velem együtt, és mondta, hogy teljesen véletlenül éppen nézett egy filmet, és hogy benne volt egy anonim alkoholista gyűlés, és hogy ott ugye mondják a 12 pontot, és hogy elhangzott az is, hogy most ilyen szabadon idézem, bocsánat, mert nincs előttem pontosan, hogy ez, amiben vagyok, ez nagyobb nálam. Hogy az, amivel küzdök, az nagyobb nálam. És úgy mondta, hogy neki például ez segített borzasztóan sokat, hogy felismerte, hogy igen, ez, ami benne van, az harag, és hogy ez nagyobb annál, mint amivel ő egyedül meg tud küzdeni. Mert hogy nagyon sok régi eltemetett sérelem volt, nagyon sok minden rezonált erre a jelenbeli tapasztalatai közül, és hogy benne ott érett meg az, hogy igen, ehhez segítség kell. Tehát, hogy utána menni, de hogy ez nem biztos, hogy egy olyan út, amit így egyedül kell megtenni, hanem ez az, amiben érdemes segítőtársakra lelni, akár hivatásos segítő személyében is.
Igen, meg amikor így, ez most ilyen saját élmény, hogy amikor én így a haragomat figyelgettem, majd dolgoztam vele, akkor ugye említetted az előbb, hogy érdemes átgondolni azt, hogy miért haragszunk valójában, és hogyha megfigyeljük azt az indulatot, azt a dühöt, azt a haragot, ami keletkezik bennünk, meg azokat a gondolatokat, amik ezeknek az érzéseknek a nyomán keletkeznek bennünk, akkor az nagyon tanulságos lehet. Szerintem az is nagyon tanulságos lehet, hogy kire haragszunk? Azt a kérdést is talán érdemes feltenni, mert hogy te is említett ezt a rezonál szót, és egy a megbocsátás témájában Szonti Mátéval készült interjúban olvashatták azt nálunk, vagy olvashattátok azt nálunk, hogy nagyon sokszor van az, hogy a haragunk az egy korábbi veszteségre, élményre, traumára rezonál. Ezt is talán érdemes még így figyelgetni, hogy amikor egy egészen aprónak tetsző dolog bennünk komoly, talán az indokoltnál nagyobb indulatot vált ki, akkor megnézni azt, hogy oké, ez most biztos, hogy annak az embernek szól, annak, akire én haragszom, vagy pedig e mögött más is van. A harag akkor keletkezik, amikor egy cél elérésében akadályozva vagyunk, vagy igazságtalanul bánnak velünk. De hogy ez ugye annyiban kiegészítésre szorul, hogy egyáltalán nem biztos, hogy igazságtalanul bánnak velünk akkor, amikor haragszunk valakire, simán lehet, hogy csak bennünk ébreszti fel ezt az érzést, az, ami történik.
Amiben szerintem főleg szerepe lehet a korábbi igazságtalanságoknak, az hogy mennyire nagyítódik fel egy aktuális sérelem. Igen, lehet, hogy az is egy korábbi sérelemre hajazó igazságtalanság a fejünkben. Lehet, hogy ott akkor nem az történik, és mi mégis haraggal reagálunk rá, de ami még nagyon gyakori, az, hogy az történik valamilyen formában, csak túl reagáljuk tulajdonképpen. Most ez egy veszélyes szó, amit mondtam, de azt hiszem, hogy már így vagyunk annyira régi motorosok együtt a kedves hallgatókkal, hogy értitek, hogy mire gondolok, hogy egy eltúlzott reakciót adunk rá. Nem az, hogy hogy jaj, de sértődős vagy, meg jaj, de hisztis vagy, nem erre gondolok, hanem arra, hogy ott és akkor az a mértékű harag nem biztos, hogy annyira indokolt. Ugye, nem tudom, a legjobb klasszikus példa szerintem erre a közlekedési düh. Amikor viszod magaddal a jó kis sokféle haragot, meg az összes feszkót, ami a vezetéssel jár, és akkor ott van az, hogy valaki lehet, hogy igazából csak elnézte a sávját, és úgymond bevág eléd, de nem is annyira, de hogy rögtön azt érzed, hogy ó, de kirángatnám a kocsiból, és leordítanám, és elküldeném a mindenféle hova, tehát amikor ilyen helyzetekben gerjed benned egy olyan mértékű harag, amit egyébként maga a szitu nem indokol, akkor képzelhető el, hogy ott akkor nem biztos, hogy akkor igazságtalanság volt, hanem egy korábbi lesz benne aludás.
Milyen helyzet akkor, amikor viszont igenis van létjogosultsága a haragunknak? Mi az, amit tehetünk? Úgy indítottuk az adást, hogy nem lehet az, hogy feladatunká váljon az, hogy megbocsássunk, de azt ki lehet jelenteni szerinted, Kata, hogy amikor haragszunk joggal és okkal valakire, akkor az viszont feladatunk, hogy elinduljunk a megbocsátás útján.
Én mondanám, hogy a megbocsátás útján kell ilyenkor elindulnunk, csak erre majd lehet, hogy érdemes lenne kitérnünk, és a fejezetben is nem véletlenül írtam róla, hogy a megbocsátással kapcsolatban is annyi tévhit él bennünk, és szerintem nagyon sokan egy ilyen hamis feloldozásra gondolnak, amikor a megbocsátásról van szó, és hogy ezért mondanám még most azt, hogy igen, valahol tágabb perspektívából a megbocsátás útján kell ilyenkor elindulnunk, viszont szerintem egy kézzelfoghatóbb, hogyha ezt most úgy fogalmazom, hogy a haragunk kezelésének az útján induljunk el mindenképpen. Mert hogy a megbocsátani nem muszáj, az nem egy kötelező dolog, az már igazából egy egészen másik teljes komplex folyamat. A haragunknak a kezelése az viszont egy ilyen kötelező gyakorlat, és most idézőjelet mutatok, amivel így muszáj csinálni valamit. Mert hogy a haragnak megvan az a természete, hogy igen, azt egy darabig tudjuk így nyelni, meg elfolytani, meg minden, viszont én azt tapasztaltam, és azt is tanultam ezzel kapcsolatban, hogy mindig meg fogja találni a kiutat. Tehát, hogy az ott dolgozik utána bennünk, és vagy befelé, vagy kifelé, de nagyon könnyen átfordulhat egy ilyen romboló erővé, amit utána már sokkal nehezebb megzabolázni.
Igen, ez egy nagyon nehéz ügy, ami különösen nehézé teszi ezt a témát. Az egyik oka szerintem az, hogy lehetetlennek látom szétszálazni, hogy kinek van ezzel dolga. Ehhez egy nagyon érdekes szempont lehet talán, amit az egyik barátnőm mondott egyszer nekem, de esetleg tudja valaki, hogy a következő mondatnak vagy szempontrendszernek mi a forrása, akkor azt megköszönöm, hogyha megírjátok hozzászólásban, vagy e-mailen, vagy valahogyan, hogy nem mindegy, hogy amikor mi megbántunk valakit, akkor mit mondunk? Azt, hogy sajnálom, vagy pedig azt, hogy ne haragudj. Mert hogy azzal, hogy ha arra kéred, hogy ne haragudj, azzal ráteszed a másikra a te nem annyira szerencsés cselekedetednek, vagy viselkedésednek a súlyát és annak a felelősségét, hogy ő ezzel kezdjen valamit, és a saját felelősségedet meg egy picit ezzel így semmissé teszed. És hogyha pedig azt mondod, hogy sajnálod, azzal pedig elismered a másiknak a fájdalmát. De hogy közben, amiről megbeszélgetünk, a harag meg a megbocsátás kapcsán, ez pont, hogy arról szól, hogy igaziból annak van dolga talán nagyobb részt a megbocsátással, akit megbántottak. De hogy látod ezt?
Szerintem egyértelműen így van. Én olvastam erről egy nagyon érdekes cikket még korábban. Nekem igazából akkor került ez az egész a látóterembe, amikor írtam egy cikket, az egész téma, az egész megbocsátás témája, amikor írtam róla egy cikket. Viszont tényleg, ahogy mondtad a bevezetésben is, hogy most, amióta kitört a járvány, azóta rengeteg sok írásban találkoztam ezzel. Mert ugye itt vagyunk egy olyan helyzetben, amit még soha nem tapasztaltunk meg korábban, és hogy valahogy talán a karantén hatására is még tavasszal, de hogy elindult bennünk egy ilyen elvarni a szálakat, lezárni ezeket a régi haragokat törekvés, meg hogy talán újra felvenni, újraéleszteni kapcsolatokat. És hogy mindegyik olyan írás, amivel ezzel kapcsolatban találkoztam, tényleg azt a számomra is nagyon fontosnak tűnő vonalat hangsúlyozta, hogy a megbocsátás az nem függ attól olyan mértékben, aki téged bántott, mint ahogy gondolnád. Mert ugye sokszor például ott él bennünk, most csak így a legelső példát mondom, hogy ott él bennünk, hogy ahhoz, hogy megbocsássak, ahhoz neki bocsánatot kellene kérnie. Viszont ez nem mindig történik meg, sőt, igazából, hogyha nagyon őszintik vagyunk, akkor elenyésző azoknak az eseteknek a száma, amikor ez tényleg megtörténik, hogy ilyen valódi szívbéli bocsánatkéréssel találkozunk, és hogy sokkal inkább arról szól ez az egész folyamat, hogy mi hogyan dolgozzuk fel ezt a sérelmet, hogy mi mit csinálunk vele, mihez kezdünk vele. És igazából ez érthető is, mert hogy talán mi vagyunk azok, akik ennek a következményeit a leginkább érezzük és éljük.
Ott kezdődik valahol ez az út, hogy megfogalmazódik bennünk az igény, hogy elismerjék a fájdalmunkat, vagy talán ez is a része a fájdalmunknak az elismerése. Ahhoz, hogy eddig eljussak, ahhoz nekem is tudatosítanom kell azt, hogy egyáltalán ez az igény bennem megfogalmazódjon, hogy erre nekem lehet és szabad, hogy legyen igényem, és hogy közben az már nem biztos, hogy aztán kell hozzá, hogy ez megtörténjen, de az igény, meg a saját fájdalmatnak az elismerése is egy fontos előfeltétele talán annak, hogy elindulhassunk a megbocsátás útján. Olyan jól mondtad, amikor így vázlatoltunk, hogy milyen szempontok szerint lenne érdemes haladni, hogy ez nem olyan, mint a filmekben. Hogy a megbocsátás ez nem olyan, mint a filmekben, hogy van egy ilyen könnyezős, sírós-rívós jelenet, és akkor utána minden rendben, hanem milyen a megbocsátásnak a természete, mi az, amit fontos szerinted tudni a megbocsátással kapcsolatban, vagy a megbocsátásról. Hogyha nem így működik, akkor hogy működik?
Én valahogy úgy látnám ezt magam előtt, hogy tudjátok, vannak ezek tényleg ezek a filmes, ilyen könnyezős, nyakba borulós jelenetek. Én azt mondanám, hogy ilyen is lehet, viszont nem mindig ilyen. Nagyon sokszor olyan, amit hogyha filmen megmutatnánk, akkor az úgy nézne ki, hogy a főhős csendben ül és néz maga elé. És hogy időnként egy homlokráncolással jelezni, hogy most ő éppen aktívan dolgozik magán. Ami ugye ez a kevésbé látványos része, és hogy a filmen jóval kevésbé megmutatható, de hogy szerintem annyira fontos része a megbocsátás folyamatának ez az önmagunkban való munka.
Eszembe jut még az a történet, amit írtál erről, a könyvben is, a Popper Péternek az a története, amit megidéztél ebben a könyvben, azt szerintem nagyon jól kapcsolódik ide.
Igen, nagyon-nagyon-nagyon szeretem a Poppernek ezt a kis anekdotáját. Ugye ez, a, ez arról szól, a Belénk égett múlt című könyvében van benne, hogy azt a történetet meséli el, hogy egy nagyon jó barátja egyszer ott volt náluk, és megsértette valamivel az akkori feleségét. És másnap feljött bocsánatot kérni, de hogy nem tudott sokáig maradni, mert hogy a felesége káromkodott néhányat, és aztán így kihajította. És hogy azért említette ezt, hogy milyen érdekes, hogy szinte mindig azt várjuk el ezekben a helyzetekben, hogyha valaki bocsánatot kér, akkor így rögtön rámondjuk, hogy persze meg van bocsátva, feldolgozva, elfelejtve, le van tudva ez a kör. És hogy mennyire sokszor nem veszük figyelembe azt az egyébként teljesen természetes igényt, hogy a megbocsátáshoz idő kell, egy sérelem feldolgozásához idő kell. És én ezt egyébként saját tapasztalatom miatt is szeretem ezt a történetet, mert hogy én is ilyen vagyok, hogy én sem tudom rögtön kimondani azt, hogy jó, meg van bocsátva. Ami társas helyzetekben így meg kell mondanom nektek, hogy szörnyen hat. Tehát, hogy ez, amikor valaki azt mondja, hogy jó, bocs, nem úgy gondoltam, én meg nem tudom rá azt mondani, hogy persze minden oké, el van felejtve, hanem azt mondom, hogy nekem még időre van szükségem ahhoz, hogy ezt végig gondoljam.
Talán itt van azoknak a felelőssége, akik bántják a másikat, hogy elkövetik a sérelmet, hogy megadják ezt az időt, és ez által ezzel ismerjék el a fájdalmat, amit okoztak, és hogy ahelyett, hogy még egy plusz elvárást rátennének a másikra, megnyomasztanak vele, hagyják, hogy ezt az egyik hozzászólónk fogalmazta meg az egy cikkhez kapcsolódóan, hogy kiharagudjuk magunkat. Szerintem ez annyira fontos mondat, hogy igen, hogy fontos az, hogy kiharagudjuk magunkat.
Nagyon. És ami még szerintem nagyon fontos, hogyha bocsánatot kérünk valakitől, hogy annak a tudatában kell tennünk, hogy ez nem biztos, hogy az eredeti állapotába állítja vissza a kapcsolatot. Tehát, hogy nem olyan, mint amikor a telefonunkon rányomunk arra, hogy a gyári beállítások visszaállítása, és akkor mindent kezdünk előről, hogy ebből nem lesz tiszta lap, hanem hogy egy sérelem mindig formálja a kapcsolatot. És a bocsánatkérés az nem biztos, hogy vissza tudja állítani ebbe az eredeti formába. És ezt tényleg muszáj elfogadni. Igazából nem csak a bocsánatkérő oldalról, tehát nem csak a megbántó oldalról, hanem a megbántott oldalról is lényeges szerintem ennek a tudatosítása, hogy rendben van az, hogyha utána nem ugyanazt a kapcsolatot szeretnénk tovább élni, mint amit addig.
A történet végén, amit mondtál, én feljegyeztem egy mondatot, azt írta Popper Péter ennek a történetnek a végén, hogy szellemileg se, érzelmileg se lehet fél óra alatt megemészteni a sérelmeinket. És hogy ez nagyon szépen rezonál arra, amit pedig Szondi Máté mondott, vagy nyilatkozott nekünk az interjúban, amit vele készítettünk, ezt is majd belinkeljük természetesen szokás szerint a leírásba a podcast alá. A Szondi Máté azt mondta ebben az interjúban, hogy a gondolatok és az érzelmek szintjén nem feltétlenül tudjuk kontrollálni a gondolatainkat és az érzelmeinket, de hogy ott van egy harmadik szint, a cselekvésnek a szintje, amivel kapcsolatban döntéshelyzetben vagyunk. Ez juttatja eszembe azt a kérdést, amiről szintén beszélgettünk előzetesen, hogy akkor itt vajon mi a teendő, amikor cselekszünk. Most mondtad te is, hogy ez nem mindig könnyű, és nem mindig lehet őszintén azt mondani, vagy tudjuk azt mondani őszintén, hogy jó, semmi baj, de hogy akkor mi az, amit ezekben a helyzetekben cselekvés szintjén tehetünk annak érdekében, hogy meghaladjuk a haragunkat, már amennyiben szeretnénk.
Remélhetőleg eljutunk odáig amúgy, hogy szeretnénk, mert én úgy gondolom,
hogy... Hát igen, csak pont arra azt mondtuk, hogy ez nem lehet feladat, és akkor így próbálok én
rovatosan. Nem, figyelj, igen, itt szerintem lehet, hogy itt van az alkalom, amikor így mondjuk, mert nekem ez ilyen veszőparipám, és a könyvben is kitértem rá, hogy és egyben szerintem ad egy jó útmutatást is arra, hogy mi az, amit cselekvés szintjén tudunk tenni. Hogy egyrészt a megbocsátás az nem egy kötelező talajgyakorlat, hanem az egy lehetséges gesztus. Ugye említetted Szondi Mátét, neki van a fantasztikus Hogyan tudnék tovább lépni című könyve. Ez az a könyv, amit én nagyon-nagyon szeretek, és emiatt volt egyébként, ezt erre ki szoktunk nektek térni ilyen kis kulisztatitok infóra, a megbocsátás fejezetet, ezt nekem őrülten nehéz volt megírni. őrülten nehéz gyerekek. El sem tudom mondani, hogy mennyire, mert hogy a Máténak ez a könyve annyira alapos, annyira részletes, és annyira jó gondolatokkal teli, hogy lehetetlen feladatnak tűnt bármit hozzátenni, ami nem az, hogy gyakorlatilag újra ismétlem az ő gondolatait. Próbáltam, amennyire csak tőlem tellett kiegészíteni azokkal a szempontokkal, amiket én még fontosnak találtam, mert hogy úgy gondoltam, hogy ez egyszerűen lehetetlen, hogy a megbocsátásról ne legyen szó a könyvben, mert hogy tényleg egy annyira húsba vágó, és annyira mindenki életét érintő dologról van szó. De hogy ő maga írta ezt, ami nekem egy nagyon kedvenc és nagyon fontos gondolat, hogy a megbocsátás az nem egy kötelező gesztus, hanem egy lehetséges lépés. Szintén ő fogalmazta meg, hogy most ezt nem idézem, de hogy nagyjából ez az üzenet a könyvből, hogy azt jelenti, hogy aktívan feldolgozzuk a sérelmet, és annak a megtörténtével együtt megtaláljuk a módját annak, hogy tovább lépjünk. És hogy itt, amit szerintem nagyon fontos kihangsúlyozni, az, hogy ez az aktív feldolgozás és ez a továbblépés, az nem jelenti azt, hogy a megbocsátásod azt igazolja vissza, hogy az, hogy téged bántottak, az jogos. És ez szerintem nagyon fontos. Tehát ez nem azt jelenti, hogy az, hogy téged bántottak, az rendben van, hogy azzal te oké vagy, azzal a másik is oké lehet, hogy ő téged bántott. Nem. Az csak arról szól, hogy ez megtörtént, ezzel kell csinálnom valamit, mert ugye én ezzel most abban a kiinduló helyzetben vagyok, hogy engem bántottak, ezen kell aktívan dolgoznom, és ezen kell tovább lépnem. Illetve a másik, hogy a megbocsátás nem egyenlő a felejtéssel. Ez megint csak úgy a cselekvés szintjén szerintem úgy jön képbe, hogy nem kell arra törekedni, hogy én erről soha többet ne beszéljek, és arra futassam ki a megbocsátás vagy a haragkezelés egész folyamatát, hogy mintha meg se történt volna, én úgy folytassam az életemet. Tehát ez szerintem két ilyen nagyon tipikus és nagyon gyakori tévhit, ami miatt nagyon sokan úgy állnak a megbocsátásnak a cselekvő oldala előtt, hogy én ezt képtelen vagyok megcsinálni. Tehát, hogy ez az a magasság, amit én nem vagyok képes megugrani. Pedig tulajdonképpen, de csak ezeket a tévhiteket le kell róla hámozni, tehát ez nem egyáltalán nem erről szól.
Nagyon jó kérdés ebben a helyzetben, hogy azzal megbántott minket, vagy mondjuk, és akkor itt most a nem mosogat el az edényeket pedig megígértétől az évtizedekig tartó bántalmazásig azért egy elég széles skála van. Tehát, hogy ebben a helyzetben mennyire fontos az, vagy feltétele-e a valódi megbocsátásnak, hogy az annak, aki megbántott minket, vagy aki bántott minket, vagy aki bántalmazott minket, ezt jól el is mondjuk, és megmondjuk neki, és megosszuk vele, akár azt, hogy ez bennünk mit okozott, meg egyáltalán a tényét annak, hogy megbántott minket, mert nagyon sokszor ez egyáltalán nem egyértelmű a másik számára.
Igen. Én nagy híve vagyok annak, hogy mondjuk ki ezeket a dolgokat, és hogy fogalmazzuk meg, amennyire csak lehet őszintén, mert hogy úgy gondolom, hogy ennek a kimondásnak nagyon nagy ereje van, akár a saját továbblépésünk szempontjából, akár a kapcsolatra gyakorolt hatása is nagyon nagy lehet. Viszont én annyit így hozzátennék, hogy ha arra készülünk, ugye tudjátok, vannak ezek a helyzetek, hogy veszek egy nagy levegőt, és fejben lejátszom, és elpróbálom, még akár a tükör előtt is gyakorlom, és hogy most elmondom neki, hogy borzasztóan bántottál engem azzal, hogy behelyettesítendő a megfelelő mondat, és hogy nagyon sokszor csak odáig tart ez a szalag, ami ilyenkor lefut, hogy én kimondom, hogy mi az, ami bántott, és ilyenkor érhetnek sokszor ilyen nagyon kellemetlen élmények minket, hogy a másik nem tud rá reagálni, vagy nem úgy tud rá reagálni, mint ahogy az nekünk ott akkor jó lesne. És ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy nekünk vannak irreális elvárásaink, meg ez nem egy olyan hiba, amit magunkban kell keresni, hanem nagyon sokszor lehet, hogy a másik oldalon esetleg nincs meg ennek a belátása, vagy hogy a másik egyáltalán nem is élte meg azt, hogy ő ezzel megbántott minket, és akkor ott abban a helyzetben sok még neki ez az egész, és emésztenie kell még azt, hogy váó, ő nem is gondolta volna, hogy annak akkora ereje volt. Egy ilyen tipikus példája ennek a, talán a filmekben, még a való életben is találkozhatunk már veled a filmekben biztosan, amikor valaki gyerekkorában csúfoltak, és aztán az érettségi találkozónál mondja a másiknak, hogy figyelj, mocskos rosszul esett, amikor kicikiszted a ruháimat, a hajamat, és mit tudom én mi, és akkor a másik így pislog rá, hogy de hát csak szórakoztunk, hát csak tinik voltunk, ez csak ilyen, ez csak móka volt, most ezen komolyan
megsértődött. Nem is gondoltam volna, hogy ez téged bánt.
Igen. Igen, igen. És hogy én azt mondom, hogy ha ki is mondjuk, akkor érdemes így végig gondolni azt, hogy mivel járhat ez, és hogy felkészülni, amennyire tudunk ezekre a helyzetekre, hogy milyen reakciókat kaphatunk a másiktól, hogy mennyire
állőkészen arra, hogy ezt befogadja, nem?
Igen, illetve hogy mennyire állunk mi készen arra, hogy befogadjuk, hogy ő ezt nem tudja befogadni.
Igen.
Mert hogy tök normális az, hogyha azt mondom, hogy nagyon csekély az esélye annak, hogy például az én elhanyagoló anyukám azt fogja erre mondani, hogy bocsáss meg kislányom, nagyon sajnálom, hogy így kellett felnőnöd, de lehet, hogy annak ellenére is én arra a következtetésre jutok, hogy nekem akkor is fontos, hogy ezt neki kimondjam bele a szemébe. Hogy értitek, mire gondolok? Tehát, hogy még akkor, ha arra jutok, hogy lehet, hogy ő erre nem fog jól reagálni, de nekem fontos kimondani, akkor is érdemes belemenni abba, hogy kimondom. De lehet, hogy ebből az fog kijönni, hogy én ezt egy biztonságos térben szeretném inkább elmondani, ahol velem szemben egy pszichoterapeuta ül, akinek én ezt kimondhatom, megfogalmazhatom, és egy olyan közegben vagyok, ahol ezzel tudok elkezdeni dolgozni. Vagy leírhatom egy levélben a másik örök dolog, amikor a megbocsátásról van szó. Vagy leírhatom a naplomba, hogy vannak ezzel kapcsolatban nehéz érzéseim. Vagy csak elmondhatom valakinek, akiben megbízom, hogy bennem borzasztó harag él az anyukámmal szemben ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy a kimondásnak szerintem sokféle módja van, és hogy érdemes mindig ezt a plusz lépést belevenni, hogy ezeket a plusz szituációkat elképzelni, hogy melyik az, amelyik nekem most tényleg a legtöbbet segítené, amiből a legtöbbet tudnék épülni.
Igen, hogy valahogy kívülre kerüljön a fájdalom, nem? Tehát, hogy nem is biztos, hogy ennek csak az egy módja van, és sokszor talán ez az, ami pont, hogy így olyan távol tart minket annak a lehetőségétől, hogy el tudjuk képzelni, hogy egy szép napon eljutunk addig, hogy érzések és gondolatok szintjén már nem fog minket kínozni a haragunk, és ettől enélkül, ezek nélkül tudunk majd élni, úgyhogy tényleg megbocsátottunk, nem csak úgy mondtuk. Az jutott még eszembe arról, amit mondtál, hogy nem véletlenül mondtuk azt, hogy ez egy folyamat, ehhez időre van szüksége, ez egy munka feldolgozni azt, ami velünk történt, és hogy amikor ezt a mi nehéz érzéseinket ütköztetjük azzal az emberrel, aki ezeket okozta, azért fontos tudatában lenni annak, hogy ő mögötte nincs ott az a belső munka, ami már mondjuk mögöttünk van. És hogy az ő szemszögéből jó esetben ez egy kudarc élmény, és ő benne is nehéz érzéseket fog kelteni az, hogy nehéz érzéseket okozott nekünk. És hogy a kudarccal kapcsolatban szoktuk azt mondani, hogy azért azt is így érdemes megdolgozni, de hogy nagyon sokféleképpen, és sokszor nagyon nem jól reagálunk a kudarc helyzetekre, és ahhoz is időre van szükség, hogy a kudarcokat feldolgozzuk, és amikor valakit így szembesítünk, így nagyon élesen, akkor fontos tudatában lenni, hogy ez egy kudarc élmény a számára, amit ugyanúgy lehetetlenség feldolgozni másfél perc alatt, mint ahogy a mi haragunkat is lehetetlenség feldolgozni ilyen rövid idő alatt.
Nagyon jól mondod, mert hogy tényleg a másik egy olyan részével szembesül, ugye, hogy valaki úgy látja őt, ahogy ő nem szívesen gondol magára. És hogy ezekből is adódhatnak azok a szituációk, amikor erre nem egy őszinte bocsánatkérés, egy ilyen igazi szívből jövő bocsánatkérés lesz a reakció, hanem hárítás, tagadás.
Igen. Meg akkor itt is egy picit én visszakanyarodnék ahhoz, amit mondtunk az elején, hogy a terápiás munka, az önismereti munka, ez egy nagyon fontos és jó terepe annak, hogy ezekkel a nehéz érzésekkel kezdjünk valamit. És én a kudarc kapcsán szoktam azt mondani, hogy jó kérdés az, hogy hova visznek a kudarcaink. Mert hogy sokszor tök jó helyekre visznek a kudarcok, csak annak függvény nyelz, vagy attól is függ ez, hogy kezdünk-e valamit a kudarcunkkal. Mert ha nem kezdünk semmit, akkor szerintem kicsi az esély arra, hogy jó helyekre visz. De ha meg így kezdünk vele valamit, akkor simán ott van a lehetősége annak, hogy megfejlődjük a korábbi önmagunkat, és egy sokkal jobb helyen kötünk ki, egy olyan helyen, ahova a kudarcban megerősödött énünk tart. Ugyanezt gondolom valahogy a haraggal kapcsolatban is, hogy a harag az egy csodálatos iránytűvé válhat, mint a félelem. Megnyomorgatja a lelkünket, és hihetetlenül nehéz. Az a harag, az tényleg olyan, mint amit írtál a fejezetben is, ugye majd mondod biztos, az olyan, mintha forró szenet markolnál. És ez tényleg ilyen, hogy ez egy ilyen elviselhetetlen, kínzó, gyötrő érzés, ami nyomorgatja az életünket. És hogy ez viszont egy számomra egy mindig egy nagyon fontos jele volt annak, hogy oké, akkor most itt van valami, ami nagyobb nálam, ahogy erről már beszéltünk, és hogy akkor ezt most így el kell vinnem valahova, és valakivel együtt megnézni. És mindig, amikor a haragom felé fordultam, meg szembenéztem vele, meg mögé néztem, az engem mindig nagyon-nagyon-nagyon fontos tanulságokhoz vezetett, és sokkal inkább nem célja volt ennek a folyamatnak a megbocsátás, hanem a hozadéka.
Ezt nagyon szépen mondtad. Ez, amit most mondtál, előhozott nekem egy nagyon pici személyes kitérő, egy emléket mostanról, hogy ugye elég nyíltan szoktuk ezt mondani szerintem ezekben az adásokban, úgyhogy ebbe is beleállok most, hogy nekem a megbocsátás az szerintem transzgenerációs szemmel is egy nehéz teher, tehát hogy nem véletlenül van az, hogy nekem ezzel most dolgom van, mert hogy nekem a családomban is nagyon sok ilyen harag, feldolgozatlan sérelem, és ennek a sokszor egészen tragikus következményei vannak jelen, és a szüleim most olvasták még el a könyvet, a 20 ismereti kérdés és választ, és képzeljétek el, hogy annyira érdekes, hogy mind a ketten egymástól teljesen függetlenül azt mondták nekem róla, hogy mennyivel másabb lett volna az életem, hogyha ezt a könyvet 20 vagy 40 évvel ezelőtt olvasom el. És mind a ketten külön kiemelték, hogy pont a megbocsátás fejezetet kellett volna 20 vagy 40 évvel korábban elolvasni. És hogy belegondolni abba, hogy szerintem ez annak így igazából a párja, amit te most mondtál, Eszti, hogy hogy merre vihet a haragom, és hogy merre vihet a megbocsátás maga.
Uh-huh. Igen, meg talán ezt nagyon-nagyon köszönöm a hallgatók nevében is, hogy megosztottad velünk, és engem ez oda vezetett, hogy egy kicsit már így lekerekítve a mai beszélgetést, hogy nem szabad, hogy feladattá váljon az, hogy megbocsássunk, talán még azt is megkockáztatom, hogy céllá sem biztos, hogy szerencsés, hogyha azzá válik, de hogy fontos cél lehet mondjuk ez is saját tapasztalataim alapján, én ezt így kimerem mondani, megjelenteni, de az viszont egy jó cél lehet, vagy egy ilyen jó törekvés, hogy ha már karácsony, meg ha már az évnek a lezárása, hogy egy picit közelebb lépjünk a haragunkhoz, meg hogy így merjünk találkozni ezekkel a nehéz érzésekkel, vagy legalábbis kitűzzük célként azt, hogy akkor ezekkel kezdünk valamit. Mert hogy az biztos, hogy talán ez egy ilyen közös élményünk, hogy ezekkel az érzésekkel nem jó együtt lenni. Ezek így persze messzire el tud vinni minket a haragunk, de hogy alapvetően egy nehéz érzés, és hogy az lehet akár cél, hogy valamit akkor kezdjünk ezzel, meg közelebb lépjünk hozzá, meg megnézegessük.
Nagyon egyetértek veled, és most miközben beszéltél, tudjátok, mi jutott eszembe, az Agymanók című film, abban is dű, ugye, a kis, vagyis harag, bocsánat, a kis figura, aki ilyenkor így ész nélkül nyomkodja a gombjaidat, és akkor, amikor így haragos vagy, akkor, hogy így elvész a racionalitás is, hogy akkor csak az indulat van, és hogy így ki kell engedni azt a gőzt, és hogy annyira szépen van ábrázolva szerintem az a kis figura. Nem? Hogy így annyira jó, ahogy megjelenik, és annyira jó, ahogy az egész filmben így végig kíséri. Mert hogy látszik belőle, hogy a haragnak mi a funkciója, meg hogy milyen következményei lehetnek, és hogy mindennél szebben mutatja szerintem, hogy mennyire fontos vele dolgozni. És hogy egyetértek veled abban, hogy nem szabad, hogy ilyen feladatként, vagy ilyen célként tűzzük ki a megbocsátást, de hogy szerintem nagyon fontos a fejünkben tartani, hogy van egy ilyen út, van egy ilyen lehetőség. És hogy én nagyon sokszor azt javasoltam így a klienseimnek, hogyha így bejött ez a sok tévhit a megbocsátással kapcsolatban, hogy akkor ne féljünk ennek az egész folyamatnak egy más nevet adni, hogyha a megbocsátást óckodunk kimondani. Mert hogy én azt tapasztaltam, hogy nagyon sok olyan élet van, nagyon sok olyan sors van, amit leginkább csak a Forrest Gumpnak a számomra ikonikus mondatával lehetne így hasonlítani, hogy van úgy, hogy az embernek nincs elég köve.
Uh-huh.
Hogy van úgy, hogy olyas valami történt veled, ami számodra megbocsáthatatlan. De hogy még akkor is lehet az, hogy feldolgozni, hogy tovább lépni, hogy tenni, cselekedni valamit azért, hogy ne úgy érezd magad egész életedben, és úgy cselekedj egész életedben, mint hogyha fognád a harag kis figuráját az agymanokból, és egy-egybe lenyelnéd. És időnként tüzet okádanál tőle. Mert hogy szerintem a harag az képes arra, hogy ilyesmit tegyen az életünkkel, hogy így a legváratlanabb helyeken találja meg a kiutat. Szóval szerintem, hogy mindegy, hogy hívjuk, és hogy semmi szín alatt sem kötelező gesztus vagy feladat, de hogy így pláne egy ilyen év után, és pláne most, hogy éppen ezt az évet készülünk magunk mögött hagyni, ez olyas valami, ami így jó, hogyha egy kicsit elgondolkodunk, és ahogy mondtad nagyon szépen, hogy közelebb lépünk hozzá.
Igen, és az sem mindegy talán, hogy amikor ott lebeg a szemünk előtt az, hogy ez egyszer megtörténik, akkor mi az, ami ott lebeg a szemünk előtt? Egy ilyen gicses, szirupos, karácsonyi filmbe élő jelenet, hogy egymás nyakába borulunk, és könnyek között semmissé tesszük a múltat, vagy mondjuk ez lehet egy egészséges távolság, amit így meg tudunk tartani azzal az emberrel, akire már nem haragszunk, vagy akinek meg tudtunk bocsátani azt, amit tett. És hogy ez szerintem fontos, hogy nem egyenlő azzal, hogy a nyakába borulunk, és megint tudjuk ugyanazzal a teljes szívvel szeretni azt az embert, aki adott esetben évtizedeken át bántott minket. Ez szerintem nem lehet elvárás, és nem feltétlenül lehet reális elvárás. Biztos van, akinek sikerül, de hogy elvárásként semmiképpen sem érdemes megfogalmazni. De az például egy jó cél lehet, hogy békét tudjak kötni azzal, ami történt, és ez a béke lehetővé tegye azt, hogy egy távolságot, egy számomra vállalható és komfortos távolságot meg tudjak határozni a magam számára. Számomra a békének a része az is, hogy ez már így nem téma, hanem ez a távolság így van. És akkor ezt így tudomásul veszem, hogy ez ekkora. És akkor onnantól kezdve ez így ad egy ilyen biztonságot, vagy egy ilyen biztos viszonyítási pontot, amivel már nincs dolgom.
Nagyon szépen mondtad, és én nagyon szeretem ezt a gondolatodat. Azt hiszem, hogy az sem titok, mert talán el is mondtuk valamelyik adásban, hogy akkor hallottam ezt tőled először, amikor a megbocsátásról szóló cikkel szenvedtem annyira. És hogy emlékszem, hogy...
Nem is emlékeztem.
Nekem nagyon élesen megvan a jelenet, mert hogy azon is hetekig, hónapokig örülöttem, hogy mit írjak bele, és aztán ott hörögtem melletted a közösségi irodában, és akkor mondtam, hogy mondj már valami olyan szemszöget, ami segíthet ezt megfogni. És akkor így elgondolkodtál, és olyan ezt is, így kimondtad ezt, és hogy mondom, ez mekkora teli találat. Azért szeretem nagyon, mert hogy szerintem egy hatalmas tabu áll emögött egyáltalán, hogy szabad-e távolságot tartani azzal, aki bántott. És szerintem része ez a tabu a megbocsátással kapcsolatos tévhiteknek is, hogy azt hiszük, hogy utána csak hogy ez olyan, mint egy reset gomb, hogy akkor ott minden újraindul, és hogy mindent előre kezdünk. De hogy nem, hogy szerintem ez a távolság, ez szintén olyas valami, amire nagyon fontos emlékeznünk, hogyha úgy döntünk, hogy belevágunk a továbblépési megbocsátási feladatba, hogy igen, lehet, hogy ennek az lesz a vége, hogy a számunkra ideális távolságot fogjuk megtalálni.
Hát igen, kívánjuk nektek, hogy ha közelségre van szükségetek, akkor azt, hogyha pedig távolság, a megfelelő távolságra, akkor pedig azt találjátok meg az ünnepben, az ünnepi hangolódásban, ne féljetek közelebb lépni a haragotokhoz, hogyha arra van szükségetek a helyet, hogy megbocsássatok. Reméljük, hogy sok hasznos vagy fontos segítő gondolat hangzott el ebben az adásban, és egy kicsit talán egy pár lépéssel segített közelebb kerülni ahhoz a békéhez, amire főleg ilyenkor ebben az időszakban olyan nagyon vágyunk. Ez volt a Pszichofóriú lélekerősítő podcast megbocsátásról szóló, ha úgy tetszik, adventi különkiadása. Hogyha tetszett az adás, vagy szívesen elmélyednétek még a témában, akkor jó szívvel ajánljuk nektek a 20 önismereti kérdés és válasz című könyvet, akár saját magatoknak, vagy ajándékba is megvehetitek, hogyha úgy gondoljátok, hogy van olyan, akinek ez adhat, vagy hasznos lehet. És nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok. Kata, neked is nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Van-e még bármi, amit te is így elmondanál, vagy hozzáfűznél zárásképpen?
Csak még egyszer arra tennék egy hangsúlyt, hogy ne féljetek segítséget kérni ebben a megbocsátási továbblépési feldolgozási folyamatban, mert hogy ez nem tudom, hogy eléggé hangsúlyoztuk-e, de ez nehéz. Van, akinek nehezebb, van, akinek ez könnyebben megy, nyilván ez függ a sérelem mienségétől is, a kapcsolat közelségétől is, illetve hogy akkor se féljetek benne segítséget kérni, hogyha úgy érzitek, hogy az, akinek a legnehezebb megbocsátani, azok ti magatok vagytok. Ne féljetek benne segítséget kérni, és olvashattok róla többet a könyvben is, illetve a cikkeinkben is, amiket megtaláltok itt az adás alatt.
És még az is lehet, hogy egy későbbi adásban erről is külön beszélünk majd, mert magában is megérne egy műsort az önmagunknak való megbocsátás.
Megbizony, és írjátok meg nekünk bátran, hogyha szívesen hallanátok erről, ugyanis lassan kipörgetjük már a könyv fejezeteit, ugye most a 20 ismereti kérdés és válasz témái szerint haladunk már egy jó ideje, de hogyha egyszer elfogynak, akkor itt maradunk téma nélkül, jó, nyilván van legalább 5000 ötletünk, de nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy ti miről hallanátok szívesen, úgyhogy ha van ilyen, akkor ne habozzatok, és írjátok meg nekünk hozzászólásban.
És iratkozzatok fel a podcast csatornánkra, meg a YouTube csatornánkra is, hogyha tetszett az adás, mert akkor majd mindig kaptok értesítést arról, hogyha új adással jelentkezünk. Köszönjük, hogy ebben a maiban velünk tartottatok, és meghallgattatok minket.
Köszönjük, hogy itt voltatok.
Sziasztok!